Jó estét kívánok! Az esti beszélgetések első órájában két gazdag pályafutás kapcsán dupla évfordulón emlékezünk Bolyai Farkasra és Bolyai Jánosra. Bolyai Farkas 1775. február 9-én született, Bolyai János pedig 1860. január 27-én hunyt el. Sokan kutatják e két géniusz kiemelkedő munkásságát, többek között a székesfehérvári Varga János mérnök tanár.
Hogyan is jött ez a foglalatosság, hogy különféle tudósok, matematikusok, fizikusok munkásságát tanulmányozza?
Megmondom őszintén, ennek is egy ilyen emocionális oka van, és tényleg igazság az, hogyha az ember emocionálisan kötődik valamihez, akkor egyrészt az könnyebben megmarad, hosszabb ideig megmarad, és szinte úgy eljegyezze magát fel az ember. Én egyetemista voltam, Miskolcra jártam a Műszaki Egyetemre, amikor volt egy előadás, egy monodrámát adott elő a Szolnoki Szigligeti Színháznak egy művésze, egy erdélyi írónak, Kocsis Istvánnak Bolyai János estéje című monodrámáját. Na most rólam csak annyit kell tudni foglalatosságomon kívül, hogy ilyen mindig pont időre érkezek valahova, ez a mai megbeszélésünk esetén is így történt, de ez ugyanígy van vonatnál is. Ezen az előadáson is így volt, és teljesen tele volt már a kollégium, nem volt ülőhely, csak az első sorba oda, hogy nem nagyon merészkednek az emberek, és hát kénytelen voltam odaülni. Hát tulajdonképpen ez volt a szerencsém, mert olyan közeli kontaktusba kerültem az előadóval, és akkor éreztem meg igazán a görög színháznak a koncepcióját. A görögök régen rájöttek arra, hogy a színpadot közel kell vinni a nézőhez, hogy szinte úgy együtt lehessen a szín és a néző. És hát annyira hatott rám ez a monodráma, hogy teljesen így beleéltem magam, és ezután kezdtem ugye olvasgatni, kicsit utána nézni Bolyai János életének. Matematikából ismert volt a neve, egyetemen egy-két alkalommal azért szóba került. Bár az ő matematikáját, vagy geometriáját, azt nem tanultuk egyetemen, de sok egyéb dolog mellett azért csinált olyanokat, ami már akkor ismert volt, és a tanárok megemlítették.
Mitől néz föl ön valakire, egy tudósra, egy tanárra, egy matematikusra, vagy fizikusra? Mi az, amit annak az illetőnek alkotnia kellett ahhoz, hogy ön elkezdjen foglalkozni vele?
Hát Bolyaiba engem az fogott meg általában is, akiknek vannak újszerű gondolatai, amelyek nem ilyen konvencionálisak, amik a tudomány történetében vagy nem lelhetők fel, tehát teljesen tőlük származnak, vagy hogyha folytatják is valakinek a munkásságát, de még így is olyan mértékben járulnak hozzá, mondjuk egy elmélet kifejlődéséhez, vagy kifejlesztéséhez, ami alapvetőnek nevezhető. Hát Bolyai esetében ez egy az egyben igaz, hiszen ő valami olyat csinált, aminek bár van múltja tudományban, nagyon nehéz olyat mondani, aminek nincs előtörténete. Bolyai János esetén is, az ő geometriájának is volt előtörténete, amit ő részben ismert is, részben nem. De amit ő hozzátett, az annak valóban nem volt semmilyen múltja.
Kettős évforduló van tulajdonképpen, ugye, Bolyai János, illetve Bolyai Farkas. Tehát mindkettőjükről érdemes pár szót ejtenünk. Kivel kezdeni?
Hát talán illő lenne akkor, hogy az édesapával kezdjük. Erdélyben azt hiszem a tudománytörténetben nincs rá példa, hogy egy családban két ilyen kaliberű ember szülessen. Hát ez a véletlen, a géneknek a játéka. És a nagy csoda az, hogy tulajdonképpen Bolyai Farkas született először zseninek, és a másik nagy csodája genetikának, hogy az ő utóda, János fia, nemhogy akkora tehetség volt, mint ő, hanem mondhatjuk, anélkül, hogy megbántanánk az apát, ezt ő is elismerte, hogy a fiú az még rajta is túltett. Néha egy kicsit árnyékba vagy háttérbe is szorul Bolyai Farkas a mostani kutatások tükrében, épp szoros kapcsolatom van Bolyai kutatókkal, és ők is említik, hogy azért kutatjuk a Bolyai János munkásságát, de azért ne felejtsük el, hogy még Bolyai Farkas kézirataiban is vannak rejtett kincsek. És azt is kutatják még magyarországi fizikatanárok is, talán nem olyan intenzitással, mint amilyen intenzitással folyik most pillanatnyilag a Bolyai kutatás, ami mindenképpen dicséretre méltó. A zsenialitásáról egy kis történetet szeretnék elmondani, ez 6 éves korában történt Bolyai Farkassal, amikor is édesapja elvitte a Bethlen kollégiumba, Nagyenyedre, és azt hiszem az első órájuk latin volt. És hát a latin tanár, hogy fölkeltse a diákok érdeklődését, és egy kicsit a nyelvnek a hangzását is megismertesse a nebulókkal, a tanulókkal, kinyitotta a latin szótárt, és elkezdett felolvasni belőle latin szavakat. Több mint 5 oldalt olvasott föl, szép lassan, megállás nélkül, és akkor hirtelen az a gondolata támad, hogy megkérdezte a gyerekeket, hogy közben hozzátett a magyar jelentését is, hogy emlékszik valaki egy szóra? Vissza tudna mondani egy latin szót, és akkor ott az első sorban ez a 6 éves kisgyerek, Bolyai Farkas jelentkezett, és az egész felolvasott szókincset, kb. 190 szót, ezt megszámolták, visszamondta fejből első hallásra. Tehát azért már akkor lehetett érezni, hogy nem egy átlagos gyerekkel van szó, gyerekről van szó, és nem csak a memóriája volt jó, hanem az később kiderült a logikai készsége, a számoló készsége is, tehát fejben 8-10-egyű számokkal végzett műveleteket, úgyhogy még kőbgyököt is tudott vonni fejbe ilyen nagy számokból.
Mi volt a különlegessége Bolyai Farkasnak és ezután Bolyai Jánosnak? Mi az, amiben többet és mást alkottak elődeiknél?
Bolyai Farkas, én úgy fogalmaznék, és azt hittem nemrég, hogy ez az én megfogalmazásom, de egy bolyai kutató ezt már előttem megfogalmazta, és pont ezeket a szavakat használta Bolyai Farkassal kapcsolatban, hogy egy szellemileg polihisztor, egy manuálisan ezermester volt. Tehát szinte felsorolni lehetetlen, én próbáltam összegyűjteni, azt hiszem talán 30 foglalkozásig jutottam el, amit Bolyai Farkas viszonylag magas színvonalon művelt, úgy az elméleti oldalon, mint gyakorlati oldalról. Hát nézzük mondjuk az elméleti oldalát. Az, hogy matematikában kiváló volt, azt nem is említem, de azon kívül más szellemi szférákba is bemerészkedett. Nagyon jól írt verseket például. Irodalmi vénája megmutatkozott abban, hogy sok drámát is írt. Nagyon kevesen tudják, egy irodalmi történeti érdekességet hagyd mondjak el, hogy amikor kiírták a drámapályázatot a Kolozsvári Nemzeti Színház megnyitására, ahova Katona József is elküldte a Bánkbánt, akkor oda pályázott 3 drámával Bolyai Farkas. A Csattanó ezután jön, azt hiszem első díjat nem hirdettek, Katona drámáját meg sem említik a bírálók, és igazából a győztest Bolyai Farkast hozták ki.
Bemutatták a drámait?
Azt lehet mutattak tudni? Be, azt hiszem Marosvásárhelyen egy-két drámáját bemutatták. Utólag megfordult a történelem kereke, ma már Katonának a drámáját tartjuk mi is nagyobbnak, meg az irodalomtörténészek is, de nem elhanyagolható Bolyai Farkasnak ez a tevékenysége. Nemrég megjelent a Debreceni Csokonai kiadó, kiadta az 5 legnagyobb drámáját.
Az imént említette, hogy 30-nál abba hagyta a szakmák felsorolását, mi mindennel foglalatoskodott.
Hát, hogy mi irodalomnál maradjunk, hogy a versírást említettem, de egy gyenge pillanatában összes versét elégette. Ez kár, hogy így határozott. Valószínű, hogy még abba is irodalmi gyöngyszemeket vagy szép sorokat találhatunk, és az elhamvadt sorok, hogy így mondjam, elhamvadt papír megtalálható Marosvásárhelyen a Teleki TK-ban egy urnában mutatják be a nagy közönségnek azt a hamu maradványt, ami Bolyai Farkas verseit tartalmazza. De nyelvtehetség is volt. Hát most hirtelen nem tudom megszámolni, de kb. 8-10 nyelven beszélt, és nagyon magas szinten az európai nyelveket, német, angol, mind beszélte, de latinul is hát kiválóan tudott. Ugye korábban még latin volt a hivatalos nyelv a kiegyezés előtt, és hát erre a János fiát is megtanította. Szinte mondhatom, hogy anyanyelvi szinten beszélték a latint. Magát a leghíresebb művét, hogy most átkapcsoljuk egy csak egy pillanatra Bolya Jánosra, hát azt is latinul írta, ugye a híres Appendix művét. És hogy nem igazán publikált, például Bolya János magyarul, ez az egyik oka talán annak, hogy nem választották be soha a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. Szerencsére az apját beválasztották, Bolyai Farkast, de nem a matematikai munkássága miatt, mert ő is a matematikát írt magyarul is, de inkább a egyéb írásai, magyar nyelven megjelent írásai alapján választották be. Tehát nem mind matematikus szerepel az akadémikusok listáján.
Gazdag publikációt hagytak maguk mögött, illetve milyen gazdag a róluk született publikációk száma?
Szerencsére egyrészt ők is sok feldolgozni való anyagot hagytak, különösen János. Bolyai Farkasnak úgy becsülik, megszámlálták, körülbelül 3000 oldalas kézirati hagyatéka van, a János ettől lényegesen több, az körülbelül 14000 oldalra becsülik. Hát ezek között van nagyon sok matematikai jellegű és egyéb filozófiai és más vonatkozású elmélkedés. Erről majd János kapcsán majd bizonyára sokat fogunk beszélgetni.
Vajon a papa hatott a fiára, hogy fiam, nincs szebb tudománya matematikánál, tanuljad?
Én azt gondolom, hogy Bolyai Jánosnak a legnagyobb szerencséje az életbe szerintem az, hogy Bolyai Farkas fiaként született meg. Ugye el lehet képzelni, hogyha beleszületik egy normál erdélyi családba, akár ugyanezzel a tehetséggel, de nem ilyen szellemi háttérrel a háta mögött, mint amit az édesapja biztosított számára, talán soha nem is lett volna matematikus. Valamilyen területen biztos kiugrott volna, lehet, hogy nem is matematikából, mert másból is jó volt, de hát Bolyai Farkas pedagógus volt. Matematika, fizika, kémia tanár volt. A pedagógiát is maga szinten művelte. Olyan pedagógiai elvei vannak, én nemrég olvastattam egy ilyen aforizma gyűjteményét, ami a mai napig is megállja helyét. Csak néhányat hadd említsek meg. Például vallotta, hogy nem szabad túl korán elkezdeni a gyerekeknek a tanítását. Hát most csak képzeljük el, hogy egy ilyen zseni van a kezei között, és akkor mégis azt vallja, hogy majd elég lesz 9 éves korában elkezdenik a tanulmányokat. Ugyanakkor, mint pedagógus meg volt győződve, hogy a test és a lélek harmóniája, ez milyen fontos, hát ugye ezt átvett a görögöktől, és hogy már kicsi gyerekkorukban a gyerekeket rá kell szoktatni a fizikai munkára. Nem megterhelni kell őket, hanem ugyanúgy, mint a szellemi dolgokkal, megszerettetni velük. És a fiának már 5 éves korában kapát adott, mellesleg kertész is volt, Bolyai Farkas. A legjobb kertészeti munkát Erdélyben ő írta. Csak érdekességképpen jegyzem meg, nem vettük végre a egyéb területekhez való hozzájárulását, de ennek kapcsán majdnem föltalált a kerékpárt. Mert a gyümölcsfák meccéséhez egy olyan fábolácson szerkezetet használt, hogy ne kell róla leszállni, ne létrázzon, hanem gurult egyiktől a másikhoz, és ezt egy kicsit még följavította volna, ebből bicikli lehetett volna. Egyébként használta hosszabb távra is, néha 1-2 kilométerre is elment, így lábbal kellett hajtani. Tehát nem lánchajtásos volt még, de csak 1-2 gondolatot kellett volna hozzátenni, és akkor kerékpár lett volna belőle.
Egészítsük ki nyugodtan a további tudástárával, tehát hogy mi mindenhez értett még, nem kell sietnünk.
3 éves volt a János, amikor igazából tudatosodott Farkasban is, hogy ez valami zseniális gyerek van a családban. Bolyai Farkas többek között a csillagászathoz is értett. Hát nem csak azért, mert fizika professzor volt, de egyébként is tanulmányai alatt Göttingenben járt ő egyetemre, nagy szerencséjére a kemény bárók támogatták a tanulmányait, és a göttingeni egyetemen ismerkedett meg és kötött életre szóló barátságot a matematika történetének, mondjuk a fejedelmével, a Princeps Mathematicorum, így nevezték, Carl Friedrich Gauss-t, ezt a zseniális matematikust, és ott ismerkedtek meg, pont egy geometriai probléma kapcsán, és úgy detektálták, vagy úgy konstatálták, hogy mindketten zsenik, kölcsönösen elismerték egymást, és attól kezdve nagyon közeli barátok lettek, olyannyira, hogy a Gauss meghívta még a szülőfalujába, Göttingától nem messze, Braunschweigbe az édesanyjához hétvégi vizitre, és amikor tanulmányait befejezte, és hazat visszatért Erdélybe, Marosvásárhelyre, akkor Gauss a falu határáig kikísérte, és ott egy olyan megállapodást kötöttek, hogy minden hónap utolsó napján egy pipát megtömnek, és elszívják, és eközben mindig egymásra gondolnak. Tehát valóban mély barátság kötődött közöttük, elsősorban közös matematikai, filozófiai érdeklődésnek köszönhetően. Ugye a csillagászatot említettem, pont egy ilyen csillagászati előadáson ismerkedett ő meg a Gausszal. A csillagász professzor az néha meghívta a tehetségesebb hallgatókat a saját lakására, és egy ilyen magán előadáson találkozott először Bolyai Farkas és Gauss. És hát ezt a tudományát felhasználta, tudomány népszerűsítő is volt, mondhatnám, az egyik legjobb ismeretterjesztő volt Erdélyben. Szép nyári estéken volt távcsöveteleszkópja, kiment Marosvásárhelyen egy ilyen magaslatra, és ott a marosvásárhelyi dámáknak csillagászati előadásokat tartott. És néha, ha valaki nem tudott vigyázni a gyerekre, akkor magával vitte. Egyik alkalom, akkor János 3 éves volt. Elvitte egy ilyen előadásra, és hát a kisfiú az nagyon érdeklődően hallgatta, és itta az apja szavait, de úgy közönösebben semmilyen megjegyzést nem tett. Eltelt 2 hét, volt egy kis birtokuk, nem messze, Marosvásárhelytől Domáldon, ami Bolyai Farkasnak a öröksége révén jutott a család tulajdonába, és kimentek Domáldra, és szintén szép csillagoség volt, és így nézték az eget, és az apja így próbálta tesztelni, hogy na vajon emlékszik-e valamire, csillagképeket rámutatott, na emlékszel, hogy ez milyen csillagkép, kappásban megmondta, és egyszer megjegyezte, hogy ugye táti, azok a csillagok nagyon messze vannak. Hát ezen úgy meghökkent, így első hallásra, emlékezett rá, hogy a távolságról nem beszélt a marosvásárhelyi dámáknak. És honnan ötlött az eszébe ennek a 3 éves kisgyereknek, hogy a csillagok messze vannak. És megkérdezte tőle, hogy miből gondolod. Hát azt mondja, onnan, hogy innen Domáldról ugyanúgy látszanak, mint Marosvásárhelyről. Vagyis mit fedezett le, hogyha mondjuk van 3 csillag. Ha mondjuk ilyen háromszög alakba helyezkednek el, akkor aki szemből nézi, az valóban háromszögnek látja ezt a csillagot. De ha valaki egész oldalról nézi, akár úgy is tűnhet neki, hogy ezek egyenesen vannak, és nem is alkotnak már háromszöget. De ha nagyon messziről nézzük, akkor nem tudunk oldalirányba olyan nagy mértékben elmozdulni, mindenképpen háromszög alakba látjuk. És mivel ő így látta, hogy a helyzetüket is megbecsülte, innen kikövetkeztette logikailag, hogy ezek biztosan nagyon messze vannak egymásról.
Úgy, ahogy meséli ezeket a dolgokat, az jutott eszembe, hogy nagyon szerethették szerintem Bolyai Farkast, hiszen nem csak az, hogy nyitott ember volt, és jó pedagógiai vénával megáldva, de hát, hogy gondolom, a marosvásárhelyi dámák szerintem nagyon rajonghattak érte.
Hát nagyon nagy udvarló volt egyébként, ez mind a két Bolyaiban, ez a, hogy mondjam, a másik nemnek a szeretete, ez megvolt. Bolyai János egy önéletrajzi írásában ezt mint egy hibaként hozza fel az ő esetében, hogy hát, hogy nagyon szerelmes tudott lenni. De Bolyai János életének az egyik nagy tragédiája, hogy igazából egész életében, hogy úgy mondjam, az igaz szerelemmel nem találkozott. Nem találkozott egy olyan nővel, akiben megtalálhatta volna élete párját, és egy boldog házasságot leélhetett volna. Pedig legalább ezt talán megérdemelhette volna, de a sors valahogy nem adta meg neki ezt a lehetőséget.
Térjünk át akkor Bolyai János munkásságára.
Bolyai irodalom tényleg most már szerencsére olyan hatalmas, hogy lassan már egy ember is a Bolyai munkásságának csak egy részét fogja tudni átlátni szerintem. Bolyai János kéziratának a feldolgozását szerencsére elég korán elvégezte egy építészmérnök, és egy 2 kötetes munkát kiadott. Ez is az egyik legfontosabb alapmunka az egész bolyai irodalomban, és ebben ő már közel olyan megállapításokat a gyermek bolyairól, amik hát szinte azóta is legenda számba mennek. Az előbb említettem.
Nagyon ne lapozzunk, jó? Vegyük inkább ki a papírokat, mert behallatszik.
Az előbb említettem, hogy 3 éves volt, amikor ezt a megfigyelését tette, de 4 éves korában például már az egyszerűbb geometriai ábrákat ismert, a négyzetet, az ellipszist, a kört, és 5 éves volt, amikor már apja írja, hogy jól megművelt a földet. 6 éves korában szinte, hogy magától így megtanult olvasni. 1-2 betűt megmutattak neki, és akkor utána ő ezt már maga tudta folytatni. Említettem, hogy Bolyai Farkas nem volt híva a korai terhelésnek, azért így szép fokozatosan, éppen azért, mert a gyermekben egy olyan eredendő tudásvágy élt, hogy megakadályozni azért nem akarta. És az egy szép finoman, anélkül még nem járt iskolába, elkezdte tanítani, például tanult 7 éves korában elkezdett németül tanulni, és ekkor kezdte az apja tanítani hegedülésre, észrevette, hogy zeneileg is tehetséges. Valahogy ez a 3 dolog úgy gyakran összefüggő képességek, ez a nyelv, zene, matematika. Bolyai János esetében ez mind a 3 magas szinten jelen volt. Az, hogy a matematikában tényleg kiváló volt, és a világ valaha élt 10 legnagyobb matematikusa között tartják számon, de ugyanakkor brilliáns hegedűművész volt. Tehát mondhatjuk, hogy körülbelül olyan hegedűművész szinten tudott hegedülni. Ezt bizonyítják azok a fellépései, amelyek Marosvásárhelyen történtek a Kultúrpalotába. Még 1843-ból megőrzésre került, vagy megmaradt egy ilyen hatalmas plakát, ahol egy ilyen kultúrműsor volt ebben a gyönyörű szép palotában, és az egyik fellépő épp Bolyai János volt, és Paganini műveket adott elő. A Paganini egyébként a kedvence volt, és hát akik nem kell nagy zene értőnek lenni, hogy tudjuk, hogy a legnehezebben játszható hegedű művek a zenetörténetben. Ez virtuózitás szükséges, és nyugodtan mondhatjuk, hogy virtuóz módon tudott hegedülni. Tehát matematikában jó volt, zenében jó volt, és a nyelvekben is nagyon jó volt. Szóval apjához hasonlóan rengeteg nyelvet elsajátított. A matematikai munkái, illetve a kézirati hagyatéka is körülbelül 3-4 nyelven található. Hát nagyon sokat néz szerencsére magyarul, de rengeteg kézirata van németül. Hát a legfontosabbat ugye azt latinul írta, de bolyai kutatók nemrég még román nyelven írott kézirati lapokat is találtak, ami bizonyítja, hogy nyilván románul is nagyon jól tudott.
Azért meghallgatnék egy vitát a papa és fia között, hogy úgy elképzelem, hogy 2 ilyen zseni a matematikáról vitatkozik egymással, hogy hogyan jutnak konszenzusra vagy sem. Minden bizonyos nagyon tanulságos lenne, nem?
Igen, ezt így én is elképzeltem magamnak. Voltak valóban vitáik is, de ugyanakkor hát nagyon sokat tanultak egymástól is. János sok levelében ezt meg is említi, és egyéb kézirati lapokon is található. Például ilyen megjegyzéseket tesz, hogy mit. Na, ezt a tételt már édesapám is bebizonyította. Tehát ő az apjától is sokat tanult, elismerte az ő matematikai tehetségét is, de hogyha más véleményen volt, akkor igen keményen bátor fiú módjára szembeszállt, és más dolgokhoz hasonlóan matematika terén is voltak vitáik. Hát legelőször igazából még az apja sem értette meg az ő új felfedezését, és még emiatt is voltak bizonyos nézeteltérések. De azért annyiban fölismerte a jelentőségét az apja, hogy szerette volna, hogyha ez a világ tudomására kerül, és mivel nem akart ő maga véleményt mondani róla, Hát részben a vita elkerülése miatt is, részben pedig úgy érezte, hogy van egy nagyobb szakértő a világon, és ezért volt barátjának küldte bírálatra Jánosnak az első munkáját, ami az ő könyvének a mellékleteként, függelékeként jelent meg. Végül is hát első lenyomatban 1831-ben, aztán 1832-ben. De már az első lenyomatból küldött Gaussnak egy példányt, és hát azt írt a levelében szó szerint, hogy fiam többre becsüli a te véleményedet, mint egész Európáját, és csak arra vár.
Hallgassunk egy kis zenét, aztán jövünk vissza. Varga János mérnök tanárral beszélgetek a bolyaiak munkásságáról. Milyen egyéb ténykedésekről számolhatunk be, illetve milyen egyéb képességekről ejthetünk szót, ami a két bolyai nevéhez kapcsolódik?
Hát maradjunk Jánosnál akkor. A matematikát és a zenét említettem, a sportban is nagyon jó volt. Nem volt egy ilyen magas termetű ember, egy körülbelül középtermetű, fekete hajú, kék szemű ember volt. Állítólag korabeli leírások szerint nagyon hasonlított Klapkára, Klapka Györgyre, akiről köztudott, hogy így mondjam, szép embernek tartották, szép férfinak. Tehát egy ilyen jóképű, kvázi sármos kinézetű fiatal katonatiszt volt, és már a katonai akadémián ott nagy gondot fordítottak a testedzésre, különösen a kardvirvásra. Sokan úgy könyvelik el Bolyai Jánost, mint matematikust, pedig hadd jegyezzem meg érdekességként, vagy akik még esetleg ezt most hallják először, hogy igazából semmilyen matematikai végzettsége nem volt. Már úgy értem, hogy matematikus vagy matematikatanár. Ő hadmérnök volt, a Bécsi Hadmérnöki Akadémián tanult hosszú évig, több mint 5 évig, és mint ilyen hadi építészmérnök, talán valahogy így lehetne fogalmazni, ilyen végzettséget szerzett, és a munkaköre is ehhez kapcsolódott, tehát várépítészetet, erődítéstant tanult az akadémia után, pont az aradi várba helyezték el, és ottani munkálatokat, rekonstrukciókat, javítgatásokat kellett neki végezni, de ha úgy adódott, akár lóistálót is tervezett. Hát érezzük, hogy azért ez a lóistáló tervezés nem egy ilyen kaliberű emberhez való, és a sportot említettem, az akadémiának a legjobb kardvívója volt. Tehát a karddal is nagyon jól bánt. A beszélgetésünk elején említett monodrámában adja a Kocsis István Bolyai János szájába következő szavakat, hogy 3 dologgal nőhettem volna az emberiség fölé, feje fölé: a karddal, a hegedűvel és a matematikával. Hát szerencsére a matematikával, hogy úgy mondjam, az emberiség feje fölé nőtt. Vannak nagyon sok ilyen kósza hírek és dokumentumok az ő kardvívási szokásaival kapcsolatban. Mielőtt eljöttem, hogy beleolvasgattam egy önéletrajzába, és abban írja, hogy ő igazából soha senkit ki nem hívott párbajra, egyetlen egy esetet kivéve, amikor ő hívott ki valakit párbajra, de akkor is csak így az első vérig ment, és akit kihívott is a párbaj után, az nem érezte magát sértve.
Békés természet, pacifista lehetett ezek szerint.
Bár őt viszont kihívták többen.
Ez biztos összefügg ezzel a bizonyos udvarlási hajlammal és a hölgyek iránti rajongásával.
De összekapcsolt a zenével is, mert állítólag volt egy olyan alkalom, amikor egy nap, hát ilyen számot mondanak, hogy 12-szer vagy 13-szer párbajozott, talán ez túlzás, de elképzelhető, hogy többször, és úgy pihent két párbaj között, hogy mindig eljátszott egy Paganini művet, ezzel pihentette.
Érdekes módja pihenésnek. Utazhattak ők sokat, a bolyaiak?
Hát nem igazából. Gyakorlatilag ott a környéken, Marosvásárhelyen élték le életüknek a nagy részét. A Bolyai Farkas, az édesapa 1804-ben ott nyert el egy matematika, fizika, kémia tanári vagy professzori állást a híres református kollégiumban, és szinte élete végéig ott tanított. Hát János is itt kezdte tanulmányait, és amikor úgy közeledett a pályaválasztás időszaka, olyan 16 éves korában, akkor kezdett el az édesapja foglalkozni azzal, hogy hát akkor hol tanuljon tovább. Az első gondolata az volt, hogy a világ leghíresebb matematikusához fogja beprotezsálni, a volt barátjához, a Gausshoz. Ezzel kapcsolatban meg is kereste egy nagyon szerencsétlenül megírt levéllel Gausst, és tulajdonképpen nem is csodálkozhatunk azon, hogy Gauss szinte válaszra sem éltette ezt a levelet, és így aztán nem is került oda.
Sértő lehet?
Tulajdonképpen igen. Meglepő, hogy egy ilyen okos ember, hogy milyen buta kérdéseket tett fel a barátjának. Elkezdte firtetni, hogy nincs esetleg a Gaussnak olyan lánya, olyan korú lánya, amelyik a 16 éves Jánoskára hát esetleg veszélyes lehet, vagy a felesége nem olyan forgandó, mint a szélkakas. Hát ezek után úgy nem lecsülekozni, hogy Gauss nem nagyon válaszolt el a levélre. De utólag megítélve, matematika történészek úgy gondolják, hogy ha Vója János oda kerül Gauss mellé, mi lehetett volna vajon belőle, így sokan végig gondolták az ő lehetséges sorsát. Még ilyen könyv is jelent meg, nemrég olvasgattam, hogy az a cím, hogy mi lett volna, ha ebbe is van egy ilyen kis fejezet, hogy mi lett volna, ha Bolyai János lett volna az akadémia elnöke. Gauss mellé kerül, valamelyik területen ott beáshatta volna magát, például bizonyára, amivel Gauss is nagyon foglalkozott és érdeklődött, abba a területbe bevonta volna kutatási szinten Bolyai János, gondolok a számelméletre, és lett volna belőle egy nagyon híres számelmélet szakértő, matematikus, és lehet, hogy publikált is volna többet, mint így Erdélyben, mert ott nagyon keveset publikált, szinte egyet, de valószínű, hogy nem alkotta volna meg ezt a világra szóló munkáját. Akkoriban ez nem volt annyira a matematikus érdeklődés középpontjába. De ez az egész térelmélet, bár sokan gondolkodtak rajta, de hogy igazából nem nagyon mertek színre lépni, mert pont ebbe az időbe élt egy olyan filozófus, akinek a térről való elképzelése az, amíg a matematikusok gondolkodásmódját is alapvetően meghatározta, a Kantra gondolok, és vele nem nagyon mert senki szembeszállni, még maga Gauss sem. Ő is elmélkedett, bebizonyosodott kézirati hagyatékából, hogy egy nem euklideszi geometriáról gondolkodott, ért is el bizonyos eredményeket, de ezeket olyan mélyen soha nem dolgozta ki, és nem foglalta rendszerbe, mint ahogy ezt a Bolyai János megtette. Hát erre igazán ő is akkor döbbent rá, amikor megkapta Marosvásárhelyi régi barátja fiának a munkáját, ami nagy nehezen odaért, mert az első verzióban az elkallódott, és kétszer kellett elküldeni, hogy egyszer odaérjen, és a dátumokból le lehet követni, hogy szinte két hét alatt az egészet átnézte Tövérőlhegyire, nyilván meg is értette, rögtön levelet írt egy matematikus barátjának, és szó szerint ezt írja, hogy a napokban egy a nem euklideszi geometriával foglalkozó munkát kaptam egy régi barátom fiától, és de már itt azért hozzáteszi, ebből azért egy kicsit inkorrekt volt már, hogy legyen nyoma a matematika történetben, hogy amelyben szinte minden régi gondolatomat fölfedezni vélem, tehát már így az elsőbséget így kapásból megvétózza, és azért dicsérőleg ebbe a leveleiben hozzáteszi így szó szerint, hogy ez a fiatal geométer, ez a Bolyai egy géniusz. Tehát azért ezt elismerte. És akkor ezután írt csak levelet a Bolyai Farkasnak, egy válaszlevelet hosszú év után először, és érdekes, hogy még a levelét sem ezzel kezdi, hanem általános családi dolgait feszegetés, akkor ugye vége felé jön egy híres bekezdés, ami így kezdődik, hogy és most valamit fiad munkájáról. És hát én kétféle embertípust ismerek, az optimistát meg a pessimistát. A pesszimisták úgy citálják ezt a levelet, illetve ennek a levélnek azt a részét idézgetik, amelyikben Gauss valóban szó szerint leírja, hogy nem dicsérem, mert ha dicsérném, azt jelenteni, hogy magamat dicsérem, mert mindaz, amit fiat csinált, megegyezik az én 30-35 éves elmélkedéseimmel. Hát ezen János is kiakadt, édesapja megmutatta neki ezt a levelet, de tehát ezt szokták idézni, ami valóban majdnem igaz állítás. Tehát valóban ismerte és foglalkozott ezzel a problémával, de nem olyan mélyen és nem olyan részletesen, mint a János. És a végén azért megjegyzi egy záró mondatban, hogy azért örülök, hogy nekem már ezt már nem kell írásba lefektetnem, és hogy ebben pont régi barátom fia előzött meg. Én, mint optimista ember, úgy gondolom, hogy inkább ezt a mondatot kellene idézni, akár publikációkban is, szó szerint, mert kontextusból ez a kiragadott mondat tükrözi jobban az igazságot, hogy megelőzött, és a korábbi balátjának írott levélből is azt a mondatot kellene idézni, amely megjegyzi, hogy ez a fiatal geométer bújai egy zseni.
Ezek a matematikusok szellemileg nagyon sokáig frissek maradhattak. Folyamatosan használták az agyukat, tehát úgy gondolom, hogy nem volt idejük nagyon eltunyulni, nagyon megöregedni.
Hát szerencsére, de ez minden embernek ajánlott. A Hámori József agykutatónak hallgattam nemrég egy előadását, és nem csak időseknek különösen, de ajánlja, hogy igenis dolgoztassuk az agyunkat, használjuk, rejtvényt fejtsünk, kártyázzunk, memorizáló játékot játszunk. Úgyhogy az agy valójában ugyanúgy, mint minden szerv az embernek. Ha használjuk, akkor működőképesebb lesz, ugyanúgy, mint az izmaink. Szerencsére János ezen kudarc után, hogy igazából nem ismerte őt el a Gauss úgy, ahogy ő azt szerette volna, nem esett olyan mély depresszióba, hogy abba hagyta volna a matematikával foglalatosságát. Szóval ettől sokkal mélyebben megszeretette vele az édesapja, és egész élete végéig kézirataiból ez bizonyítható, hogy végig foglalkozott matematikával. De aztán mással is. Részben ennek a kudarcnak a hatására ő érezte, hogy maga föl tudta becsülni már akkor, hogy milyen jelentőségű munkát hozott létre. Nem tudott ezzel még kérkedni se, hát legfeljebb az apjának dicsekedett el egy levélben 1823-ban, ami a matematika történet egyik, magyar matematika történet egyik leghíresebb levele lett, és hát ebből idézik azt az egy mondatot, amiben tudomására hozza az édesapjának, hogy valami világra szólót alkotott, és így fogalmaz ez a szállóigévé vált Bolyé mondat, ami 1823. november 3-án Temesváron kelt levélben található, hogy a semmiből egy más világot teremtettem. És ilyen nagy jelentőségű alkotása nincs a matematikában, de ehhez mérhetők vannak, és próbálkozott ő még pályázatokon is matematikai művel. Pont ez is az egyik ilyen vita volt közöttük, egy utólag vita robbant ki ebből. Egy matematikai társaság írt ki egy pályázatot a komplex számokra. Akkor a komplex számoknak az elmélete még nem volt így kidolgozva, mint ahogy azt ma tanuljuk az egyetemen, és erre a pályázatra pont az édesapja hívta fel a figyelmét, valamelyik matematikai folyóiratban, a Teleki TK-ban olvasott róla, és azonnal írta Jánosnak, hogy ide akkor be kellene küldeni egy munkát. Egyébként is mindig volt a Farkasban egy ilyen vágy, hogy ő azért biztatta János mindig. Egyik levelében is szó szerint most nem tudnám ezt idézni, de írja, hogy még az Appendixhez hasonló munkát, hogy várok tőled. És hát beszéltek róla. Mondta a Farkas, hogy hát én már egy kicsit idősebb vagyok, de az én is megpróbálkozom ezzel, és én is majd tervezem, hogy küldök erre a pályázatra egy munkát. És a János az elég hamar elkészítette, összefoglalta ez irányú gondolatait, elküldte, és akkor egy legközelebbi látogatás alkalmával édesapja megkérdezte, hogy küldesz pályázatot a Jablonszky társaságnak. És akkor ő így fogalmazott, hogy kijelentő módban, hogy én már nem küldök. És talán Farkas nem is figyelt erre oda, ebből ő azt a következtetés mondta, hogy akkor János nem fog küldeni. De hát, hogy én már nem küldök ezt a János, viszont azért mondta, mert már akkor ő elküldte. És ebből utólag családi vita robbant ki közöttük.
Egy liceum is őrzi a Bolyaiak nevét Marosvásárhelyen előtte egy gyönyörű szoborral, sőt, ott is nyugszanak a református temetőben.
Igen, ez az egyik legszebb.
Járt ott?
Jártam, persze. Hát én saját pénzemen járok ilyen konferenciákra, tudománytörténeti konferenciákra, többek között legutóbb 2010-ben Bolya János halálának 150. évfordulóján volt egy nagy konferencia, egy két helyszínes. Három napig a Magyar Tudományos Akadémián zajlott a konferencia, és utána a résztvevők, vagy azoknak nagy része átment Marosvásárhelyre, és ott folytatódott a konferencia, úgyhogy ott körbevittek bennünket a bolyai emlékhelyek. Ezeket mindent meglátogattunk, voltunk benne a Marosvásárhelyi Líciumban, ott belül is van egyébként két szép szobor, mindegyikről egy más szobor, és a kollégium falában egy nagyon szép reliéf sor, egy dombormisor, a régi tanárok és híressé vált tanítványok. És persze a temetőben megkoszorúztuk a sírját, és az is nagyon megható volt.
Ön szerintem szinte mindent tud erről a két munkásságról, de biztos vagyok benne, hogy egy ilyen konferencián vagy találkozón kap valami újat. Hát nem is menne különben, ha nem kapna, de derülnek ki újabb és újabb dolgok, vagy esetleg olyan megközelítésben hall erről a munkásságról, vagy ezekről a munkásságokról, amelyekről még igazából nem tudott.
Hát szerencsére derülnek ki. Amit én nagyon fájlalok, hogy egy ilyen kaliberű tudós életművének a kutatása, mondhatom azt, hogy igazából államilag nem támogatott. Tehát vannak Marosvásárhelyen nagyon jó bolyai kutatók, mondhatom a saját szorgalmuk viszi őket erre rá, de hogy Magyarország miért nem tud, csak fajt fogalmazok így, hogy főállásba néhány embert azzal foglalkoztatni, hogy ezt az életművet a teljes mélységében fölkutassák, megfejtsék, publikálják részben Magyarország, részben a tudományos világ számára. Nagyon sok minden nyilvánossággal került az ő munkásságukkal kapcsolatban, de, amit említette, még mindig vannak, épp Veszeli Tibor matematikus fogalmaz így, hogy rejtett kincsek a bolyai hagyatékba. Körülbelül 10 évvel ezelőtt egy nagyon szorgalmas marosvásárhelyi matematikus nekiállt, és a matematikai kézirati részt újra átolvasta, hogy úgy mondjam, megfejtse. A bolyai kéziratokat, azt nem olyan könnyű olvasni, mint egy mai nyomtatott sajtót. Ennek rengeteg oka van. Egyrészt a matematikai műnyelv akkor még nem volt kifejlődve. Tehát ők maguk találtak ki szavakat, és ezt írásaikban, illetve beszélgetéseikben használták, ők egymást értették. De mi, akik most olvassuk ezeket a szavakat, ez olyan, mintha kínaiul lenne. Tehát ezt a szöveg környezetéből vissza kell fejteni, hogy mit jelent például nyitan, mellesleg az épp a matematikát jelentés. A nyitanász, így nevezte Bolyai János a matematikus, nem? A mennyiségtanból vonta le. A legtöbb szó, amit ők használtak, nem került be végül is a matematikai műnyelbe. Hát egyébként a nyelv újítással is foglalkozott a Bolyai János. Az ő gondolatában is megfordult egy ilyen valamilyen univerzális nyelvnek a létrehozása. Ilyen szempontból ő nagyon jónak tartotta például a magyar nyelvörök, nagyon jó véleménye volt. És vannak olyan szavak, amelyek megkonosodtak. Én a tanítványomnak mindig el szoktak mondani egy-kettőt. Mikor a Pitagórász tételt tanuljuk, akkor a derékszögű háromszögnek minden részét a Bolyai Farkas nevezte, és az ma ugyanazokat a szavakat használjuk. Ő írta le először az, hogy átló, meg az, hogy befogó például. És az egy az egybe átment a mai magyar nyelvbe.
Magas kort éltek meg? És milyen, hogyan érzi, hogy kerek, egész befejezett életművek ezek?
Nem túl magas életkort. Az apja az hosszabb ideig élt, a János 57 évet és 42 napot élt.
Ennyire pontosan tudni?
Azért tudom pontosan, mert most készülök egy ilyen kis cikkel, valamelyik újságban szeretném publikálni, hogy hogyan van jelen Bolyai János életrajzi adataiban a számok hogyan jelennek meg.
Van érdekesség
ennek? Érdekes összefüggéseket lehet föllelni benne, hogyha a születési dátumát elosztjuk például az életkorával, akkor azt a számot kapjuk meg, annak a évtized és év részét, amikor az appendixet publikálta. De több ilyen érdekeset is találtam benne, és ezt egy csokorba kötve majd valamit.
Emeljen ki még néhányat, ez azért tényleg érdekes.
Van egy gyűjteményem erről, de... Vagy még ennek például, hogy tehát az, ja, az 1802-t osztjuk az 57-tel, akkor marad a 32, és a maradéka pedig annyi, pedig ahány gyermeke volt. Most ezek nyilván ilyen koincidenciák.
Volt neki?
Négy gyereke volt. Nem nősült meg, de együtt élt egy Orbán Rozália nevű hölgyel, akit egyébként szeretett volna feleségül venni, de ebben éppen az édesapja akadályozta meg. Ő katonatiszt volt, és az osztrák katonatiszteknél a nősülés csak akkor engedélyezett, hogyha az illető férfi katonatiszt az... megfelelő megélhetést tud biztosítani a pár számára, és ebből látszik, hogy ez egy életképes házasság lesz. Magyarul egy ilyen kauciót kellett volna letenni. Ehhez nem volt neki pénze, ezért az apja Domádi birtokát szerette volna kaucióként így felajánlani, de ez az édesapja nem járult hozzá.
A gyerekek közül valaki örökölte ezt a zsenialitást?
Igazából nem. Nagyon sok ága van a családnak. Magyarországon is él egy dédunoka. Azt hiszem, Edelénybe. Nemrég hallgattam újra egy interjút, 85-ben készítette a Magyar Rádió egyik munkatársa, Bolyai Jánosnak hívják őt is. A családban egyébként a fiú születik, akkor az vagy János, vagy Farkas. Most ez meg is nehezít egy kicsit az azonosítást, mert akkor van mit a 23. Bolyai János, tehát akkor így számozni kell őket. De például ebben az interjúban is elmondja ez a Edelényben élő leszármazott, hogy hát, azt mondja, a családom megküzdött a matematikával. Sok örömök nem tellett benne, és igazából elismerésre kaptak életükben. Ha kaptak, az is csak később jött meg haláluk után. Úgyhogy ő azt a következtetést vonta le, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni.
De ők maguk tisztában voltak a saját zsenialitásukkal, a bolyaiak.
Igen, igen. Tehát a család későbbi leszármazotta, és azért mindenki tudta, hogy a Farkas és a János az. Hát valójában egy nemesi család volt, eznek még semmi köze a zsenialitáshoz, de egész 15. századig visszavezethető a bolyai családnak a története. Egy Bólya nevezetű településen értek, ott még ilyen 17. században, talán meg ilyen saját kastélyuk is volt. Ma már ez megtalálható még, de teljesen romos állapotban. Ezt nem újítják föl, nem ápolják ezen a téren.
Zárásként összességében ön is úgy gondolja, ugye, hogy valami nagyon nagyot, maradandót alkottak, ami örök.
Igen, hát Bolyai Jánosnak az alkotása szerencsére bevonult egy másik tudományterületre, és ott egy másik nagy elméletet alapozott meg, ha nem is közvetlenül, áttételesen, és ez a fizika, és a fizikán belül is a relativitás elmélet. A relativitás elmélet az egyetlen elmélet a fizikában, amelyik matematikai alapon van magyarázva. És ennek a matematikája nem a bolyai geometria, hanem tulajdonképpen a bolyai geometria hatására megszületett egy hasonló másik geometria, a Riemann geometria, és ennek ezzel van magyarázva a relativitás elmélet. Ezen a közvetett úton talán akkor mondhatnánk, hogy bolyai nélkül, akkor valószínűleg nem született volna meg a relativitás elmélet. Tehát ha ez a geometria késett volna, csak így el lett játszani a gondolattal, akkor elkerülte volna, hogy úgy mondjam, ez a gondolat egy olyan embert is, mint Riemann, és kérdés, hogy vajon lette volna mondjuk Bolyai meg Lovacseszki után, lehet, hogy századoknak kellett volna még eltelni, amíg valakinek szintén eszébe jut ez a zseniális gondolat, de az szinte biztos, hogy akkor a tudomány történet területén hatalmas, talán százados csúszások bekövetkezhettek volna. Egyébként visszatérve még a kézirati hagyatékára, hogy miket találnak-e még mindig is ma is titkokat, hát egy nagyon jó hírt hadd mondjak el rádióhallgatóknak, hogy nemrég jelentették be Marosvásárhelyen, hogy az összes Bolyai kéziratot digitalizálták. Ez azt jelenti, hogy hamarosan hozzáférhető lesz, mondhatom bárki számára. Persze az nagyon kemény fába vágja feszélyét, aki Bolyai kéziratot akar olvasgatni, az előbb említett okok és egyéb más okok miatt is. Nem csak a nyelvészeti problémák, hanem a matematikának a jelölés rendszere sem volt még meg akkor. Tehát neki kellett kitalálni még a színusznak a jelölését is. És még biztos, hogy még mindig vannak rejtett kincsek a Bolyai hagyatékba. A már említett kis elemér újra tanulmányozta a Bolyai hagyatékot. Ő nagyon sok olyan eredményét találta meg Bolyai Jánosnak, amit a világon ő először fedezett föl, de mivel nem publikálta, nem jutott ez mások tudomására, mások ezt később, akár 100 év múlva fedezték fel újra, és az ő nevükhez kötődik a tételneve.
Bolyai Farkas születésének, valamint Bolyai János halálának évfordulója kapcsán e két géniusz pályafutásáról Varga János mérnök tanárral beszélgettem. Tartsanak velünk a továbbiakban is, 21 óra után egy zenei eseménnyel jövünk.